során.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemesügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Minél hamarabb orosz-európai csúcs találkozóra van szükség az orosz-ukrán háború lezárásáról, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést, hozzátette. Luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba. A lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál, közölte. Óriási az érdeklődés az államilag támogatott 3%-os lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árcsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat. Az érintett élelmiszerek 20,3%-kal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1%-kal lett kedvezőbb, emelte ki a fogyasztói árak júliusi adataihoz fűzött pénteki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közölték, a kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében. Július 1-től pedig 34 nagyforgalmazás forgalmú vény nélküli szabadáras és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbé a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 000 forint értékű élelmiszerutalvány formájában, sorolta a minisztérium. A minisztérium idézte a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait, amelyek szerint 2025. júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3%, míg az előző hónaphoz képest 0,4% volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9%-ot tett ki. Ez a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6%, az előző hónaphoz képest pedig 0,3% volt. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között, a vízpartokon, belvárosokban kevéssel 16 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 37 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zik egun eguna Zemaredo Nago pulela gavi Zera zara Pases kampanana Bezuledo Koman guapu be Deva guarda Tuo viva l'amor, ma se bevi whisky e soda, non siente disturba. Tua valo rock and roll, tu gioca al baseball, ma il sole ti becca me. Chi te li dà la voce di Dio? Tuo fallo americano, 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 ma se nato nato lì, sentami, non c'è niente. Americano, quando se fa l'amore sotto la luna, no, no, no. Con mani grappi pia, vedi alla fine. Tu lo fa l'americano, americano, americano, siete me che ti affoppa. Tu lo viva l'amore, ma se bevi whisky e soda, non siente di sola. Tu avvallo un rock and roll, tu gioca al baseball, ma i soldi becca me, chi te li dà la voce deriva ma tu avvallo americano, 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 ma sei nato nato lì, sentami, non ci sta niente a fa, ok, la polida, tu avvallo America, tu avvallo America, tu avvallo America,
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják, Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dragonics Mártával, az Árszákra Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetek. Eltelt egy esztendő, és ismételten találkozunk Miskolcon, mert hogy közeledik az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Árszákra Fesztivál, amely az önök kezdeményezésében az Árszákra Fesztiválba kapcsolódik bele, immár harmadik alkalommal. Úgy örülünk, hogy itt köszönhetjük Önt Miskolcon, és ismételten találkozunk.
Én is nagyon örülök, és különösen annak, hogy Miskolcon olyan széles körű programszervezés alakult ki a társadalmi összefogása, ami saját Miskolci Árszákra Fesztiválnak nevezhető. Mert korábban is, az elmúlt 18 évben már volt olyan, hogy miskolci programok megjelentek az Árszákra Fesztivál keretében, de az, hogy egy saját Árszákra Fesztivál alakult ki Miskolcon, ez egy akkora öröm számomra, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy milyen nagy örömmel jövök ide.
Mondjuk el, hogy itt azért több száz ember összefogása, összmunkája, eredménye mindaz, ami a 9 nap alatt majd megvalósul, és nem utolsó sorban több program, közel 50 program, 9 nap alatt és 500 szereplő közreműködésével, még kimondani is nagyok ezek a számok, és csodálatosak.
Igen, és nagyon szép látni azt is, hogy milyen sok helyszín kapcsolódik be, mind kültér, mind beltér, könyvtár, zsinagóga, felekezeteknek a templomai, a Mapszín Székház, Csengei kert, művészetek háza, ahol mind nagyon értékalapú művészeti programok fognak megvalósulni.
Közel egy hónap van a Miskolci Árszákra Fesztivál kezdéséig. Legyen olyan kedves néhány személyes gondolattal, invitálja a hallgatókat erre az idei programra. Kiknek és miért érdemes ellátogatniuk ezekre a rendezvényekre?
Az idei mottunk az a remény zarándokai, ami a katolikus egyháznak a jubileumi szentévéhez kapcsolódik. Ugye ez az ószövetségi szentéveknek egy új szövetségi változata, amikor 100 évenként, később 50 évenként rendeztek szentéveket, amiben megszabadultak a rabszolgák, visszakapták az elveszett földeket, adósságokat kiegyenlítettek, tehát új lappal lehetett kezdeni az életet. És ezt a szentév nekünk idén ezt kínálja fel, hogy hagyjuk el az eddigi rossz szokásainkat, hagyjuk el a rossz gondolatainkat, és újuljunk meg, és a örök élet reményét vigyük magunkkal. És a remény zarándokat épp pláne itt Miskolcon egészen egyedülálló módon szervezték meg tavaly, és idén is az összes felekezett templomát, mint egy 40 templomot érintő zarándoklatot. A zarándoklat az mindig hozzátartozik a szentévekhez, úgyhogy ez Miskolcnak egy egészen külön specialitása, és mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hogy ezen vegyen részt.
Köszönöm szépen a beszélgetést Dragonics Mártának, az Árszákra Alapítvány kuratóriumi elnökének.
Köszönöm szépen én is, hogy megkerestél.
Dr. Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjével beszélgetek. Idén már harmadik alkalommal várják a kedves érdeklődőket Miskolcra, az Árszakra Fesztiválra, amely nagyon sok ember összefogásával valósul meg idén is. Jól gondolom én ezt?
Igen, egyrészt az iskolák, felekezetek összefogásával, és hát a művészek, tehát 500 szereplőnk lesz, tehát a művészvilág itt egész nyáron készül a fellépésre. Én azt hiszem, hogy ez az egyetlen rendezvénysorozat, ami ilyen széles körű összefogással jön létre. Ebben konkrétan 18 civil szervezet kapcsolódott össze, természetesen az önkormányzat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő összefogást mutat a városban, és érdeklődést is természetesen.
9 nap alatt több mint 50 program 500 szereplő közreműködésével valósul meg, és amit szeretnék kiemelni, és ön is kiemelt a sajtótájékoztatón, közel 40 templom vesz részt az idei programban.
Igen. Tehát van egy zarándoklatunk, Miskolci Zarándoklata neve, ez egy egyedülálló dolog. Az összes templomot, a történelmi egyházak templomait végig látogatják Lilafürettől Szirmáig, különböző csoportokba. Ez egy fantasztikus dolog, hogy itt ökumenikus szellemiségben zarándoklat történik Miskolcon. Nagyon nagy jelentőségű. Amit én nagyon kiemelnék, az a célja. Tehát ez az egész Árszakra Fesztivál azért jött létre, hogy a keresztény értékeket hirdessük. Ez az egyik fő cél. A másik fő cél az, hogy a miskolci művészetnek legyen olyan lehetőség, hogy bemutatják azt a sokrétű tudást, azt az ambíciót, amik bennük lakik, és igazi, magas színvonalú minőséget tudnak itt produkálni. Tehát szeretnénk bemutatni azt, hogy itt Miskolcon milyen művész, milyen zenei élet, milyen kulturális élet van, irodalmi élet. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Én így ítélem meg. És ha már a célról beszélünk, akkor a mottót mindenféleképpen meg kell említeni, a remény zarándoka. Ez az országos fesztiválnak a mottoja, miénk is természetes, és én a reményt azt a békével kapcsolom össze elsősorban. Dragonics Márta is említette, ő egy magasabb rendű értéket mutatott, de én a gyakorlati ember inkább erre gondolnék, hogy a reményünk a béke, és elsősorban a körülöttünk zajló háború és a háború áldozatainak és az országok egymás közötti megbékélésének a remény. Én ezt így fogom fel, és ezért a fontos célért dolgozik ez a 5-600 ember.
Összművészeti a fesztivál, lesz itt zarándoklat, kiállítás megnyitók, említette közel 100 kiállítás megnyitójára kerül sor, ősbemutatók lesznek, első alkalommal hallható zeneművek, darabok, amelyek erre az alkalomra íródtak, vagy itt hangzanak majd el először, lesz szakmai konferencia, versmondó verseny, döntője és gálája, hogy csak néhányat említsek a sok-sok programból. Erre törekedtek az idén is, hogy minél több szegmensét és oldalát megmutassák a keresztény kultúrának.
Igen, igen, hát ez tulajdonképpen februárban szoktuk elindítani a programsorozatnak a szervezését, hiszen az egész város tulajdonképpen megmozgatja. Hát nagyon kiemelném itt a Miskolci Szimfonikus Zenekar, hogy ők első szóra rögtön jönnek, pedig rengeteg szimfonikus programjuk van, és hát megpróbálják ezt is beilleszteni, és szeretetből tulajdonképpen, térítés nélkül szeretetből jönnek. Igaz, hogy nem könnyű kiállítani a zenekart, mert több fellépésük lesz, úgyhogy emberenként szedjük néha össze egy-egy szóramhoz a szükséges létszámot, hiszen nagyon sok fellépésük van. Amit még én érdekességként kiemelném, az, hogy tudomány szempontjából elég szokatlannak tűnik, hogy lesz egy olyan konferenciánk, hogy szakralitás a gyógyításba. Tehát ezt a két témát így összekapcsolva, vannak mindig tudományos konferenciák, de én kapcsolatrendszerben nem. Tehát fő célunk azért az, hogy mint említettem, hogy a keresztény értékek, a miskolci művészeknek a bemutatása, az országos bemutatkozás, hiszen már hírünk van a Budapesten, és országos hírünk van, és állandóan minket állítanak példaként, a miskolciakat, és lényegében az, hogy itt a közösség összefogjon, és óriási érdeklődés jelenik meg. 10 000 néző volt a tavaly. Remélem most is, hogy annyi lesz. Amit még én hozzátennék, az, hogy minden évben azt hiszem, hogy már többet, jobbat már nem lehet csinálni. csinálni, hogy ezt már nem lehet überelni. És valahogy a év során mindig kialakul, hogy mégis mindig annyi kreativitás van az emberekben, művészekben, hogy csak csodálni lehet.
Közel egy hónap van még a Miskolci Árszakra Fesztivál kezdetéig. Milyen gondolatokkal tudnánk már most felhívni a kedves hallgató figyelmét erre a programra?
Csak azt tudom mondani, hogy óriási szeretettel várjuk a érdeklődőket. Azt szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy ez egy óriási ajándék. Ez anyagiakban ki sem fejezhető. Ha egy belépőt számolnánk, egy-egy belépő 3-4-5-6-7 ezer forint, tehát ezt mindezt ingyenesen kapják a miskolciak ajándék. Ezért azt várjuk, hogy minél többen vegyenek részt, sok szeretettel gondolunk rájuk már előre is, és várjuk minden egyes programunkat.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Várhelyi Krisztinának, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjének.
Köszönöm szépen én is.
Ez Ferenc, Miskolc Mindszenti plébános pasztorális helynököt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal a harmadik Miskolci Árszakra Fesztivál kapcsán beszélgetünk egymással. Dr. Ternyák Csaba egriesek fővétnöke a programnak, nem első alkalommal, hanem már harmadik alkalommal. És atya is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy érsek atya nagy szeretettel vesz tudomást erről a fesztiválról, mindig bekapcsolódik a fesztivál programjaiba, és örömmel adhatunk arról is tudósítást, hogy számtalan templom lesz helyszíne idén is ennek a fesztiválnak, itt Miskolcon.
Most nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy érsek úr részt tud venni, mert szeptemberben majdnem egy egész havi programja van, de a fővédnökséget elvállalva azt gondolom, hogy megadja a tekintélyét is ennek a programnak, és én személy szerint is nagyon örülök, hogy elvállaltam. Tudnék, Miskolc az egyházmegyének egy nagyon jelentős városa. Lélekszámban is, jelentőségében is, és azért azt tudnunk kell, hogy bár ugyan nem tűnik ki annyira, nem látszik annyira, de aki itt él, az pontosan érzékeli, hogy a társadalom, a keresztény közösségek többsége, vagy keresztény társadalom nagyobb rész római katolikus. Ezért nagyon fontos, hogy érsek atya fölkarolt ezt a fesztivált. Én most annak nagyon örülök, hogy ez már a harmadik. Amikor elkezdődött, és Krisztina fejéből kipattant ez a dolog, és megkeresett, hogy szerintem meg lehet-e csinálni azt, amit Budapesten csináltak itt, akkor egy kicsit kicsinyhitű voltam ebben a dologban, mert úgy éreztem, hogy nagyon kevés az, amit meg lehet csinálni Miskolcon, amit Budapesten megcsinálnak. Ugye hát mégis egy főváros, és amikor az első alkalommal végig néztem és végigéltem az első fesztivált, akkor azt mondtam, hogy le a kalappal, meg tudtuk csinálni. Azt tudom, hogy ami itt Miskolcon történt és történik, az egy teljességgel egy remek kezdeményezés is, és eseménysor. Most a harmadik lesz. Általában az én szemléletemben az van, hogy ahhoz, hogy valami jól menjen, vagy el lehessen mondani róla, hogy na ez jó, annak legalább háromszor kell történnie, mert először az ember belefog és megcsinálja, másodszor másképp csinálja, mert már érzi, hogy mik azok a pontok, ahol erősíteni kell, vagy ahol nem túl hangsúlyozott valamit, és a harmadik, amikor jól csinálja. Én úgy gondolom, hogy ez most a harmadik fesztivál igaz a legjobb lesz, hiszen az első kettőnek a tanulságait, konzekvenciáit is lehet vonni. Az én szempontomból nagyon-nagyon fontos, és ezért nagyon örülök neki, hogy a Kálvária belekerült a programba.
szentmisével is kezdődhet majd a fesztivál, fogalmazhatunk ki, hiszen számunkra, keresztény emberek számára a legnagyobb ünnep a szentmisén való részvétel, kapcsolódik majd szentmise is az Árszakra Fesztiválhoz.
Igen, föltétlenül, sőt, több szentmise is lesz a fesztivál alatt, hiszen köztudott, hogy Böjte Csaba atya is itt lesz két napon keresztül, tehát ennek az ő megjelenései általában nem csak szabadtéri programokat jelent, és nem csak beszélgetéseket, vagy mesélést arról, hogy hogy él, meg mit csinál, hanem rendszerint szentmiséken is tanúságot tesz arról, ami az ő élete, és Miskolcon nagyon szeretik, érdekes módon a versbarátok köre valahogy rátalált a vele való kapcsolatra, és azóta zarándoklatokon, meg különböző programokon közösen is részt vesznek, és azt gondolom, hogy most a versbarátok körének köszönhető az is, hogy a Csaba testvér eljön erre a fesztiválra.
Ha már versbarátok köre, természetesen lesz versmondó versenyünk is, gálával, ünnepséggel, és nem utolsó sorban, ha már atya megemlítette a Kálváriát és hazabeszélt, mert a miskolci Vincenti plébániához tartozik a miskolci Kálvária, akkor mondjuk el azért a kedves hallgatóknak, hogy az esemény főmédia támogatója, rádiónk a Szent István Rádió.
A Szent István Rádió, aki most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, innen is gratulálok neki.
És együtt kezdtük valamikor, kedves a Peri atya, ezt mondjuk elnyugodtan a kedves hallgatóknak. Igen. Közös a múltunk, legalábbis 25 évvel ezelőtt biztosan találkoztunk egymással. Ön, én és a Szent István Rádió, amiért hálás vagyok.
És az a bizonyos augusztus 20-a, ami most közeledik már, az volt a rádió első megszólalása, és ez nagyon nagy öröm számomra. Akkor még nem lehetett tudni, egyikünk sem tudta, hogy mi lesz ebből, de most már látszik, hogy milyen nagy-nagy kegyelmi forrássá vált a Szent István Rádió, mert sok-sok ember kapcsolódik az imádságon keresztül, a liturgián, a híreken, az eseményeken keresztül, a beszélgetéseken keresztül sokan egy hálót fonunk, ami megtartja mindazokat, akiknek szüksége van a kegyelemre.
Amíg hallgattam önt, engedje meg, hogy elmondjam, hogy az a kellemes hidegrázás, amikor az embert úgy megérintik az érzelmek, és eszébe jutnak azok a sok szép közös emlékek, amelyeket a 25 év tartogatott számunkra. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, arra kérem még, hogy néhány mondatban a minket hallgatókat invitáljuk erre a 3. Miskolci Árszakra Fesztiválra. Keresztény oldalról, papi oldalról ön milyen hívó és invitáló szavakat tudna megfogalmazni?
Hát elsősorban azt, hogy legyen ez is egyfajta zarándoklat. Ugye a Szent Évben a remény zarándokai vagyunk, és sokan mennek, megyünk Rómába, sokan mennek egyik kegyhelyről, a Mária kegyhelyről a másikra, sokan meglátogatják, hála Istennek, az Egri Bazilikát, a Székesegyházat, ott a hitett Gönczi keresztet, amely nagyon szépen, imponálóan ott a bazilika, felújított bazilika szentélyének a bejáratánál ott van. Tehát minden a Szent Évről szól. Szóljon egy kicsit, legalábbis nekem egy kicsit ez is a Szent Évről szól, meg egy kicsit Ferenc pápáról, aki ezt az egészet nem csak kitalálta, hanem adta nekünk, és biztos vagyok benne, hogy odaátról segít is, hogy mindaz a program, az esemény, és mindazok, akik ilyen címen a Szent Év zarándokaiként bármilyen programon ott vannak, azok megkapják azt a kegyelmet, amire olyan nagy szüksége van ma nem csak a világnak, hanem nekünk is személy szerint.
Köszönöm szépen a beszélgetést Juhász Ferenc Miskolc Vincenti plébánosnak, pasztorális helynöknek.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és itt 2025-ben is fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról. A pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, amely tavaly decemberben indult, és idén május végéig tart, és a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás, bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebben a programban nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is, úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődíj, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek, és sokat diafilmeket, és hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor azért nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példányban.
Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
Én köszönöm.
még a múlt hónapban tartotta évadzáró társulat ülését az Egri Hárlekin Báb Színház. Az évad eredményeiről, következő év terveiről Szücs Rékát, a teátrum igazgatóját kérdeztük.
A kérdés egyáltalán ilyet feltenni, hogy mennyire elégedett ezzel a színházi évaddal az igazgató Szücs Réka. Téged kérdezlek erről, mert tulajdonképpen ugye ez már a második teljes éved, amit bezártál, és azt gondolom, hogy itt az intézmény szárnyal az előadásokban és a közönség számban.
Először is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát igen, csak megismételni tudom, amit mondasz, hogy szárnyalunk, és hát ennél büszkébb és elégedettem nem is lehetnék, mint amilyen ebben az állapotban vagyok, mert hihetetlen eredményeket értünk el ilyen rövid idő alatt, és ez úgy néz ki, hogy ennek még nincs vége, és hogy van még fejlődés, szóval én nagyon-nagyon büszke vagyok a társulatra, meg minden eredményünkre. Nagyon színes, sokszínű évadot zártunk, sokszínűség az a korosztályi, műfai, báb technikai sokszínűséget értem ez alatt, tehát nagyon sok mindent kipróbáltunk, tudtunk mutatni a bábról, így a technikákról, így a nézőknek is, szóval én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk magunkkal, és hát most már boldogan mehetünk nyaralni, mert mindent megtettünk ebben az évadban, amit megtehettünk.
Hogyha a statisztikákat kell nézni, hány bemutató volt, hány játszott előadásotok? Minden előadás teltházas volt-el?
Összesen 6 új bemutatóval készültünk a közönségnek. Az első bemutatónk egy csecsemő színházi előadás volt, a Plics Placs előadás, melyet társulati tagunk Bence Mónika rendezett. Ezt követte Schneider Jankó rendezése, a Kismalac és a Farkasok, ami egy kétszereplős előadás, és tele volt improvizációval és interakcióval. Majd egy érzékenyítő előadással folytattuk, ahol egy kislánynak egy nagyon ritka betegségét dolgoztuk fel, nem is igazán a betegségen van a hangsúly, bár az is nagyon aláhúzott, hogy folyamatosan, fokozatosan veszíti el a betegség hatására a látását, de inkább ugye azon volt a hangsúly, hogy ez hogyan lehet egy ilyet feldolgozni, nem csak a kislánynak, hanem akár a környezetének. Ez egy igazán népszerű előadás volt ebben az évadban, Siflis Anna rendezésében. Az Én és a Cseresznyefa volt ez az előadás. Mivel mondtam, hogy korosztályi sokszínűség is volt, készültünk felnőtteket célzó előadásokkal is. Az egyik ilyen a Nemesi Ági rendezésében, és ő is játszotta az előadást, a Tisztán című előadás, melyet január 18-án mutattunk be. Majd szintén egy felnőtteket, illetve ifjúságot célzó előadással folytattuk, az pedig nem más volt, mint a Ne engedj el, Fodor Orsolya rendezésében. Az évadot pedig Nyúl Péter kalandjai című előadással zártuk Varga Péter rendezésében. Összesen 216 saját előadást vittünk most műsorra, és 3 fogadott produkciót is bemutattunk a nézőknek. Az egyik a Temesvári Csiki Gergely Színház Emlékfoltozók, másik pedig a Debreceni Vojtina Báb Színház Vitéz László Malombonyodalom, végül pedig a Szatmár Németi Brigella Báb Társulat a Hazudós Egérrel csatlakozott hozzánk az évadban. Illetve volt egy felújított előadásunk is, azt kihagytam az előző felsorolásból, ez pedig nem más, mint a Tündér Szép Ilona és Árnyélus Királyfi Veres András rendezésében, ami úgymond, hát egy stílszerű legyek itt a színházban, egy visszatapsolt előadás volt, mert már egyszer bemutattunk, de annyira népszerű volt, hogy ismételten újra a műsorra tudtuk tűzni ebben az évadban is.
Minden évben ilyenkor az évadzáró társulatülésen évadszínészét is választotok. Ez a közönség szavazat alapján megy, egy belső titkos szavazás alapján, hogy szokott történni, vagy idén legalábbis hogy történik?
Ez egy hagyomány nálunk, és minden évben belső szavazás, tehát a társulat tagjai döntenek maguk közül, hogy ki a legalkalmasabb erre a pozícióra, és hát ilyenkor minden évben megválasztjuk az évad dolgozóját, és az évad színészét is. Az évad dolgozója nem más lett, mint hát egy friss tagunk, egy új tagunk, szinte mondhatom így, Pintér Tamás, aki a műhelyben díszletkészítőként dolgozik, illetve évad színészénél egy döntetlen alakult ki, ami nagyon izgalmas minden évadban, hogy annyi minden szavazat érkezik, és akkor még egy döntetlen is összejön ebből, és ezek pedig nem más, két színésznőnk kapta ezt a díjat, Mészáros Pancsa, valamint Nánási Ágnes.
Ilyenkor évvégére körvonalazódik-e már az, hogy a szeptemberi új évadban kik lesznek a társulati tagok, gondolom nagyon sokan maradnak, mennek-e, jönnek-e újak hozzátok?
Igen, érkezett hozzánk 2 új tag, Nagy Judit a jegypénztárba, valamint Vizsnyei Lajos díszítőként, és tényleg annyira örülünk mindig az új társulati tagoknak, és nagyon nagy öröm volt, hogy nem csalódtunk bennük, hanem épp ellenkezőleg, tehát hatalmas segítség a jelenlétük. Továbbá viszont távoztak is tagok, sajnos minden évben van egy ilyen kis változás, amivel szembe kell nézni, a színház világa az folyamatosan alakul, így a mi életünk is ennek köszönhetően alakul. 2 színészünk távozott idén a társulattól, Budai Márton és Bolla Gábor bábszínész, valamint, bár ez nem egy klasszikus távozás, csak egy rövid időre távozik most a Szabados Bőbe, ugyanis élete legszebb szerepe elé nézett, ugyanis édesanyuka lett, őt majd természetesen várjuk vissza, sőt már úgy néz ki, hogy a jövő évadban egy-egy szerepre vissza fog jönni, pontosabban a padlásba, a törpe szerepére.
Még egy kérdés mindenképpen, azt gondolom, hogy indokolt ilyen esetben, tehát tényleg, amivel kezdtük mi Réka a beszélgetést, hogy szárnyaltok, tehát tényleg egy újabb sikeres évadot zárt az intézmény. Intézmény vezetőként ebben az évadban mi az, amire eredményként a legbüszkébb vagy? Többre is gondolom.
Igen, erre nagyon nehéz válaszolni, mert minden nap más tudnék mondani. Ilyen apróságok is tényleg büszkeséggel töltenek el, nemhogy az akkora hatalmas sikerek. Nehéz közülük választani, tényleg. Minden előadás, amit bemutattunk, egy olyan gyöngyszemként van a repertoárunkban és a műsorunkban, hogy külön-külön újra el tudnám őket így sorolni, és mindegyiket másért. Tehát, hogy például tényleg, hogy a Plics-Placsal, a Csecsemőszínházi előadással most csináltunk egy olyan előadást, olyan Csecsemőszínházi előadást, ami egy egész stúdióteret betölt, és egy tengervilága született meg a stúdióban. Vagy például a Kismarcos a farkasoknál az, hogy a gyerekeket be tudjuk vonni, és hogy reagálnak rájuk a színészek, tehát hogy tényleg a gyerekeknek egy olyan élmény nyújt az előadás, hogy közvetlen szereplőivé válnak, nem csak egy frontális néző, hanem hogy itt tényleg ott van, és részévé válik az előadásnak. Az Én és a cseresznyefáról már meséltem, hogy azért milyen fontos kérdéseket feszeget. A Tisztán és a Ne engedj el, az, hogy korosztályügyileg végre meg tudtuk valósítani azt hosszú év után, hogy a felnőtt és idősebb korosztálynak is tudunk előadást létrehozni. A számunkra egy igazán fontos kísérleti munka, és hogy ekkora sikert értünk el vele ezzel, és ilyen gyorsan, meg ilyen jó hírértékelet, az csak egy visszajelzés, hogy jó úton haladunk. A Nyúl Péter kalandjaival pedig azt hiszem, hogy egy nagyon kedves és különleges bábtechnikai előadással gyarapodott a műsorunk, de közben az összes pillanatot tényleg fel tudnám sorolni. Én minden egyes pillanatot úgy élek meg, hogy büszkesége is azt mondani, hogy ez igen, tehát hogy ezt is megléptük, azt hiszem erről nem is lehet másképpen gondolkodni.
Az elhangzott riportban Szücs Rékával, az Egri Hárlekin bábszínház igazgatójával beszélgettünk.
Szerencsére itt van közöttünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki még remélem hasznos információkat tud mondani. Hát ami ugye még lemarad, de ahogy említettem, Rékának el kellett mennie, hogy izgatottan várja, szerintem sok hallgató is, én is azt, ugye 2025-26-os évre, hát gondolom már összeállt az évad terve, milyen előadások lesznek, hány bemutatóval készültek.
Nos, hát a következő évadunk is nagyon izgalmas lesz és sokszínű. Ott nem 6, de 3 darab bemutatóval készülünk. Az első előadásunk egy közönség szavazatok alapján került a repertoárunkra, tehát ez győzött. Bálint Ágnes Mazsola és Tádé című előadását fogja Szívós Károly színpadra állítani. Majd minden második évben, vagy második, harmadik évben, ahogy kapacitásunk engedi, szeretnénk egy nagy kiállítású előadást is létrehozni a padlás nyomán, úgyhogy ezt a Bambiban találtuk meg. Ezt az előadást már 10 évvel ezelőtt mutatta be a Báb Színház, akkoriban egy felvonásban. És nagyon nagy sikere volt, és amikor levettük repertoárról, minden évben jön a nézői kérdőívezések során az igény, hogy szeretnék vissza a Bambit, és szeretnék. És úgy döntöttünk, hogy a jövő évadban visszahozzuk ezt az előadást, de teljes mértékben átdolgozzuk, tehát mind a szövegkönyve, mind a zenék, a díszlet, a bábok, minden új lesz.
Tehát egy musical-szerű előadást látunk.
Sőt, musicalt látunk, igen. Ez már alapvetően is egy báb musicalnek íródott.
Zeneszerzője Zádori Szilárd.
Zeneszerzője én vagyok, igen. Úgyhogy csak két felvonás lesz. Uh-huh. Tehát, hogy ezt ugyanúgy egy szünettel fogjuk játszani, mert a sztori az megérdemli szerintünk, és van bennünk kreativitás, és főleg Rékában is, hogy újra alkossa ezt az előadást, úgyhogy ez lesz a nagy produkciónk, amit nagyobbaknak ajánlunk, valamint egy monojátékot is be fogom mutatni, egy egyszemélyes magyar népmesét, a Bőgős fia és az ördögök, meg a Malac címmel, úgyhogy az alap népmese címe a Bőgős fia és az ördögök, de úgy gondoltuk, hogy itt Egerben meg mi is nagyon szeretjük a malacot. a nézőink, hogyha kírjuk a piros malacot, a három kis malacot, vagy a kis malac és a farkasokat, akkor már csak a címről úgy vesszük észre, hogy érdekel őket, úgyhogy belecsempésztük a malacot ebbe az előadásba is, úgyhogy egy nagyon izgalmas előadás, ezt Veres András fogja rendezni, valamint felújítóink is lesznek, visszajön a Boribon, ezt jó magam fogom átvenni, én leszek Boribon, Szabados Böbe után, mivel hogy anyai örömök elé nézett, és ez is egy olyan levehetetlen előadás, amivel már annyi megkeresésünk van a jövő évadra, hogy úgy döntöttük, hogy visszahozzuk. Úgyhogy a Boribon visszajön és játsszuk, repertoáron a brémai muzsikusokat hozzuk vissza a Halasi Dániel rendezésében, valamint természetesen a Plics-Placsot is megújult szereposztással.
Igen, mert az is a Böbé volt.
Ugye? Az is a Böbé volt, igen, és akkor...
Otthon van,
igen, az idei évadban mutattuk be, de nem játszott, nem tudott sokat játszani sajnos, de megújult szereposztással visszahozzuk jövőre.
És mi az, amit még repertoáron tartotok? A padlást, gondolom.
Rengeteg, 18 előadásunk lesz repertoáron. A padlás természetesen, a Rút kiskacsa, Boribon, Nyúl Péter kalandjai maradnak.
Felnőtteknek szólóból Ne engedj el.
Ne engedj el tisztán, de ugyanúgy játsszuk a színházi nevelési előadásainkat is, tehát Jeruzsálem, Csongor és Tünde, Antigone. A csecsemőknek is 3 előadás lesz, a Körös körül, a Plics-Placs és a Szirókamaróka, és hát a többi ez meg legyen meglepetés.
Nagyon sokkal, igen. Az játszós napjaitok, azok változnak-e, mert ugye aztán már tavaly bevezettétek, hogy szombaton vannak uh-huh. előadások, és akkor vasárnap.
Az egy pihenő nap,
de gyakorlatilag hétfőtől szombatig szinte folyamatosan igen, játszotok?
Hát nagyjából úgy készülünk, hogy kettő szombatig, és akkor ez a vasárnap hétfő a mi előadás szünet, uh-huh. de nagyon bejött, tehát, hogy ezt is a nézők mondták, hogy inkább vasárnap helyett szombaton jönnének a színházba, és tényleg, tehát, hogy a nézőszámon is ez látszik, hogy a szombat sokkal kényelmesebb mindenkinek, úgyhogy ezt megtartjuk jövőre is.
Mi a riporterült beszéltünk arról, hogy egy jubileumra készül az intézmény, idén lesz 60 éves, illetve hát ugye már az őszi évadban gondolkodtok bármilyen ünneplésben is, hogy tulajdonképpen ünnepség, születésnap és még egy fesztivál is lesz, amit erre a 6. X-re terveztek. Ez milyen fesztivál, vagy meghívtok más bábszínházakat, vagy hogyan ünneplitek közösen a 60 évet?
Igen, hát alapvetően ugye 1965-ben alakult meg az Egri Bábszínpad Demeter Zsuzsa vezetésével, és ezt mi onnan datáljuk a Bábszínház születését, és ez egy nagyon kerek évszám lesz ez a 60, úgyhogy hogyha minden igaz, akkor sikerül felújítanunk a színpadot is, és egy emléktáblát is avatunk majd, de ez még meglepetés, hogy és mint. Valamint igen, meg is hívunk előadásokat, és szeretnénk méltó módon megünnepelni. Valószínűleg majd az októberi hónapban lesz egy hétvége, amikor saját előadásokat is játszunk természetesen, és néhány meghívott vendégünk is lesz, akik akár az alapításban vettek részt, és még mindig a pályán vannak. És hát igyekszünk egy nagy hacacárét keríteni ennek a kerek születésnapnak.
Most itt gondolkoztam időközben, hogy ugye gyakorlatilag ugye a Szűcsréka igazgatósága óta te társulatvezető vagy, de korábban bábszínésze és házi zeneszerzője is volt az intézménynek. Tehát bábszínész, zeneszerző, társulatvezető. Most a társulatvezetőt tehettem volna előre, mint prioritás, de például melyik szerepedben érzed magad igazán otthon? Hát ugye alapvetően te bábszínész vagy, kaptál egy ilyen vezetőbb pozíciót, de hát tehát, hogy melyik az, ami az igazi éned? Vagy amikor, amilyen feladat van, abban próbálsz meg úgy belealkotni magad?
Igen, hát alapvetően ugye senki nem születik társulatvezetőnek, úgy gondolom. Bábszínésznek sem. De ami engem hamarabb megtalált, az a színészet volt természetesen, tehát az ott a legelső. Utána talált meg maga a bábszínház, tehát hogy ebből lettem bábszínész, amiben hát alapvetően úgy gondolom, hogy ebben érzem magam a legotthonosabban, tehát hogy ez az alap skillem, hogyha szabad ilyet mondani. A zeneszerzés karöltve talált meg a bábszínészettel, tehát hogy abban is eszméletlen otthon érzem magam.
Főleg úgy, hogy azért ezt azért én elmondom a hallgatóknak, te nem mondanád, de szerintem szerénységből, hogy azért ebben te tudatosan is képezted magad, tehát ének...
Énekzenetanár vagyok.
Tanár, és illetve már most mesterszakot is, tehát hogy végigjártad itt azt, amit lehet, hát most már csak valami karmesteri szakra kellene lassan menned, vagy a doktori fokozatra, de hogy tényleg erre te tudatosan treníroztad magad. Amúgy az éneklés meg a zeneszerzéshez kellett a háttértudás, tehát hogy sokat adott neked az, hogy mondjuk tanulmányokban is hozzájárultál, ez, vagy mondjuk ezért ez jön zsigerből, mint mondjuk egy jó cigány prémásnál például.
Hát alapvetően zsigerből jön. Természetesen nagyon sokat ad hozzá a tudás, meg az, hogy tudatossá válik a folyamat. Ez elengedhetetlen hozzá, hogy valaki egyre magasabb szintre kerüljön, és hogy mondjuk ne kopjon ki. Mert vannak az úgymondott hobbizenészek, ugye, akik azért ülnek le mondjuk egy képzettség nélkül, alapvető képzettség nélkül, egy gitár mellé, mert hogy autodidakta módon nagyon tehetségesek, és meg tudnak tanulni, és akkor de hát annak fennáll a veszélye, hogy most idáig tartotta ez az én hobbizenélgetésem, vagy itt most holnaptól nincs kedvem hozzá, és akkor nem csinálom, de szerintem aki tudatosan készül erre, meg tudatosan építi fel magát, az elkerülhetetlen, hogy tanulmányokat is folytasson ez irányba, úgyhogy nagyon tök jól kiegészített ez az egyetem. Ráadásul jövőre még tanítani is fogok az egyetemen, úgy néz ki. Ének-zene alapképzésem lesz a csecsemőgondozóknak, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás lesz, még a zenész énemnek is. De visszatérve az eredeti kérdéshez, még a társulatvezető nem beszéltem, de a társulatvezetőség is azért talált meg, mert alapvetően eddig is része volt a személyiségemnek, tehát hogy nekem nagyon fontos volt színészként is az, hogyha elviszünk bárhova egy előadást, vagy felállítunk a színpadra egy előadást, hogy nem csupán az, hogy én most akkor a 10 órás előadás előtt bejövök 9-re, átöltözöm, fölmegyek a színpadra, majd hazamegyek és megiszom egy kávét, hanem nekem fontos volt az, hogy áll a díszlet, megvannak-e a bábok, minden rendben van-e, és a díszlet körülött lévő, a függöny normálisan áll, lóg a kábel, tehát hogy ez engem alapvetően is érdekelt, és meg hát az emberekkel való kommunikáció, meg a
együttgondolkodás.
Igen, tehát hogy ez...
Látni kívülről, belülről, nagy bábszínészként láttad belülről, és szerintem, hát én azt gondolom, de talán ebben megerősítesz, hogy az, hogy bábszínészként kezdted, tehát hogy látod mind a két oldalt.
Látom, igen. Nagyon sokáig részt vettem ugye egy bábszínházi működésben, úgyhogy csupán bábszínészként figyelhettem, hogy működik az intézmény. Természetesen mindig voltak gondolataim, hogy én ezt így csinálnám, vagy én ezt úgy csinálnám, hogy ez ettől működik, vagy ettől nem működik, és ezt is élvezem például, hogy Rékával is azon dolgozunk, hogy minél jobban működjön, hatékonyabban működjön a társulat, ne legyenek plusz órák, amikor az emberek csak tényleg ülnek, és azért vannak behívva, hogy kitöltsék a munkaidejüket, hanem amikor bent vannak, akkor dolgozzanak, de hogy nem feltétlenül kell 0-24-be bent lenni mindenkinek. És ez a hatékony működés, ez látszik is szerintem ez alatt a kis idő alatt is. Tehát én úgy gondolom, hogy senkinek nincs olyan üres járata, amiben elfárad sokkal jobban, mint hogyha részese lenne a gépezetnek, és azt érzi, hogy amit csinál, annak értéke van, annak most kell megtörténnie, és annak hatása van az egész színházra, és nem csak ülök, és akkor bent vagyok. Nem mondom, hogy gyakran voltak ilyenek, vagy hogy lettek volna ilyenek régebben is, de most azt veszem észre, hogy hatékony a működés, és ez engem kielégít, tehát hogy ez boldoggá tesz, hogy azt látom az embereken, hogy ők is boldogok, és azt, amit csinálnak, azt szívvel lélekkel csinálják, mert látják, hogy mondjuk én osztom be a műszakot, hogy úgy osztom be őket, hogy figyelembe veszem a családi állapotukat, a kérésüket, azt próbálom meg kisakkozni, hogy ne mindenki mindig így legyen, hanem amit mondjuk hárman vannak a díszítő uraink, hogy amit mondjuk ketten meg tudnak oldani, akkor a harmadik az el tud menni pihenőre, akkor és akkor váltóban meg tudjuk oldani a dolgokat, hogy ne sérüljön semmit a bábszínházban, de közben meg ők is ki tudják venni a pihenőnapjukat, a szabadnapjukat, és ez engem boldoggá tesz.
Ez akkor tulajdonképpen a logisztikája is te vagy itt a színháznak, és akkor szeptembertől meg a negyedik funkciódba belépsz, a tanító bácsiba, illetve a tanár bácsiba, de hát én azt gondolom, hogy úgy, tehát hogyha valaki a logisztikát megoldja, akkor az a saját életében is megpróbálja az arányokat helyesen megtalálni.
Hát jó tanárom volt már, Réka volt, a Réka nagy logisztikus nálunk, meg a táblázatkezelő nagyasszony.
Réka, már elment, de mindenképp azt kívánom, hogy pihenjetek sokat, azért gondolom, hogy nyár a pihenésről fog szólni. Arról nem is beszéltünk, hogy lesznek-e vendégszereplések, vagy most a Bábszínház és a társulat mindenki pihenni fog.
Tehát de most pihenni fog a társulat.
Megérdemlitek, én azt gondolom.
Megérdemlitek.
Úgyhogy mindenkinek jó pihenést kívánok, jó munkát, és akkor majd a 25-ös évadnyitón újból találkozunk. Zádori Szilárd, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!
Hófehér hajának csillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Adásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.